Jézus Krisztus mondta, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ránk testvérek, Advent ünnepében léptünk a 312-es dicséret első versét énekeljük fennállva, a 312-es énekünk első versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 312-es énekünk. Bár ember szíve készen, mert ő a ős az.
Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon Malakiás próféta könyvéből olvasok. Malakiás próféta könyvének az első fejezetéből, a 6-os B verstől a 14. versig. Tehát Malakiás könyve első fejezet, és a 6. vers B részétől a 14. versig olvasom. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettünk meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja tőletek, mondja a seregek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni, hitvány, terménnyel és eledellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló, van épp hím állatanyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, a fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jeltek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az adventi időszakért. Azért, Urunk, hogy te szereztél nekünk ünnepet, eljöveteled csodálatos ünneplését, azt az örvendetes hírt, hogy egyszer már eljöttél erre a világra, Jézusban emberi testet öltve, és megváltottál bennünket bűntől, kárhozattól, az ördög hatalmából és az örök haláltól. Magasztalunk téged, Urunk, hogy erre emlékezhetünk, de nem csak adventben, hanem egész esztendőben, hogy van evangélium, van jó hír, amelynek örvendezhet minden hívő szív, minden bűnös, amely megnyitja fülét ennek a jó hírnak meghallására. És Urunk, magasztalunk azért is, hogy te megígérted, hogy még egyszer el fogsz jönni. Akkor már nem erőtlenségben, hanem erőben és hatalomban, dicsőségben. Eljössz, és magadhoz veszel bennünket, akik hiszünk te benned. Urunk, várjuk a te eljöveteledet. Az volt, Urunk, reggel az igében, ahogy olvastuk a Bibliánkat, hogy azt a napot és azt az órát nem tudja senki. De úgy éljünk, hogy te el fogsz jönni. Tedd készé a mi életünket arra, hogyha ma jönnél vissza, késznek találtassunk. El legyen készítve a mi szívünk a veled való találkozásra, és meg ne szégyenüljünk szívünk hitvány állapota miatt. Urunk, énekeltük az énekben, hogy a testi gőg halál, de ha a bűnödet bánod, oly szépen hangzik ez. Bár csak a szívünk is tudná, hogy az a gőg, az a kevésség, ami szokott bennünk lenni, az maga a halál. Könyörülj rajtunk, és te tisztítsd meg a mi szíveinket minden kevésségtől, minden magunkban bizakodástól, és hadd tudjunk egyedül az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatában bízni, megalázkodva és bűnbánattal keresni téged, és örvendezni annak a kegyelemnek, amelyet a Jézusban hívőknek adsz. Magasztalunk téged, hogy van út a mennybe Krisztus által a bűnösöknek, amelyet a megváltó készített, hogy aki hisz benne, el ne vesszen. Áld meg adventünket, hogy valóban veled való találkozássá, életünk megújulásává legyen ez az időszak. Ne csak a karácsonyra való készülődésé, a bevásárlás foglalatosságá, ne csak a ház kitakarításává váljék ez, ne csak vendégek fogadását jelentse, hanem a veled való közösség igazi édességét. Hadd bízzuk rád a mi beteg testvéreinket, kórházban levőket, odahaza szenvedőket. Könyörülj azokon, Urunk, akiknek az ünnepi időszak fájdalmak között, nyomorúságban, ínségben, betegségben telik. Légy irgalmas életükhöz, gyógyíts meg őket, ajándékozz meg őket bűneik bocsánatával, felépüléssel, gyógyulással, áldásoddal, és hozz őket vissza hálatelt szívvel gyülekezetünkbe. Bennünket pedig igéddel éltess ma is. Szólíts meg, és ne engedd, hogy a te igéd mellé hújjon, attól, hogy a szívünkig hatolóan eltaláljon minket, és megmentsen a te számodra. Köszönjük, Uram! Amen! Készüljünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A megkezdett adventi énekünk 4. versét énekeljük, 312-es dicséretünk 4. versét énekeljük most. Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív.
Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív. Te kész is, te tevéken, te szótól odeszív. Te kész szíven
tételem alapígéje, írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban. Máté evangéliumának a 15. fejezetéből a 7., a 8. és a 9. verseket olvasom. Tehát a megnevezett igéje a Máté evangéliuma, annak a 15. fejezetéből a 7-es, a 8-as és a 9-es verseket olvasom. Jézus Krisztus mondta: képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Eddig az Úr hírott igéje. Kedves testvérek, az ókori világban az volt a szokás, hogy az ember az uralkodónak, a fejedelemnek, az előjárónak ajándékot vitt. És hogyha valaki hitvány ajándékot mert vinni az ő előjárójának, a fejedelmének vagy uralkodójának, volt rá példa, hogy nem egyszer az életével fizetett azért, mert hitvány ajándékot vitt az uralkodónak. Azt gondolnánk, hogy ki olyan balga, hogy ilyet csináljon. Ki olyan balga, hogy hitvány ajándékot vigyen annak, akinek a tetszését meg akarja nyerni? Az ember. Mi emberek vagyunk ezek a balgák. És mi nem is akárkivel csináljuk ezt meg, nagyon is gyakran, nem a földi előjáróval és a földi uralkodóval, hanem a királyok királyával, az élő Istennel. Az Istennel szemben van bátorság az embernek, fogalmazzunk így direkt. Van bátorságunk nekünk, ezt Istennel szemben ezt megcsináljuk. Gyakran is hitvány és hazug áldozatot adunk neki. Hitvány és hazug ajándékkal keressük az ő orcáját. A menthetetlenekről való sorozatunkban ideértünk Malakiás korához, Malakiás próféta könyvéből volt az ige, és így hangzik most a mai tételünk. És adventben talán különösen ez aktuálissá válik. Tehát a mai tétel így hangzik, hogy aki Istennek hoz hazug áldozatot, az hiába valóvá tette az ő Isten tiszteletét. Aki Istennek hoz hazug áldozatot, az hiába valóvá tette az ő Isten tiszteletét. Látni kell, testvérek, hogy milyen korban hangzott el ez az ige. Ezrás és Nehémiás hazajöttek a babiloni fogságból, felépítették a templomot, aztán Nehémiás, a helytartó Jeruzsálem várfalait is fölépítette. Ebben a korban ugye Haggeu, Zakariás és Malakiás proféták tanították Isten népét az Úr szavára. Amikor már Malakiás volt a proféta, akkor már felépült ez a második templom, 46 esztendeig épült, ugye több-kevesebb megszakítással. Felépül a templom. Elkezdődik az Isten tisztelet. És olyan döbbenetes, hogy el kell mondjon Malakiás egy ilyen prédikációt, amely egy Isten és a népe közötti párbeszédbe van megfogalmazva. Akkor Isten azt mondja a népnek, hogy ti nem tiszteltek engem. Miért nem tisztelünk téged? Lebecsülitek az Úr asztalát. Hát miért becsülnénk le a te asztalodat? Kérdi a nép. Mert az én oltáromra hitvány ajándékot hoztok. Hozzátok a bárány áldozatot, látom, de hoztok lopott állatot, sántát, bénát, vakot, amelyik már nem kell a tenyájadnak se, azt elhozod Istennek. Vidd csak el a helytartódnak. Nézd meg, hogy kegyes lesz-e hozzád. Istennel megmerték csinálni a felépült templom korában az Isten tiszteletre érkező, hoztak áldozatot az Úrnak. Hozták ők a tizedet is, csak kicsit megrövidítve, Isten becsapva. Hozták ők a bárányt, hogy hozzuk az Úrnak szóló áldozatot, de hozták a vakot, a lopottat, a sántát, a bénát. Becsapták Istent. És azt mondja ez a prédikáció, hogy mindezek a dolgok a szív állapotát fedik fel. Csodálatosan fogalmaz Isten Malakiásnál. Csodálatosan le van leplezve a népnek minden fonássága. És elmondja Isten, mindent tudok rólatok. Látom a szíveteket is. Nem avval van baj, hogyha valaki szegény és az ajándékai szegény. Nem a szívvel van baj. A hitvány ajándék, a lopott állata, béna meg a vakbárány áldozatul hozása igazából a szív állapotát fedi fel Isten előtt. És Isten mindig a szívet nézi. Isten mindig a szívet nézi. Higgyétek el, hogy nem véletlenül van benn a Szentírásban az özvegyasszony két fillérje. Hogy Jézus leült a templomi perselyel szemben, így kezdődik a történet, és nézte, hogy hogyan dobják be a gazdagok a perselybe az adományokat. Sok gazdag sokat dobott bele, aztán jött egy szegény özvegyasszony, és vagyonából mindaz beledobta, amilyen volt. Egész vagyonát. Az egy két fillér volt. Talán a boltba egy semmitérő garasnak mondanák. És Jézus úgy értékelte, hogy ő adta a legtöbbet. Mert a szívéből őszintén hozott ajándékot. És Istennek ez volt a legdrágább. Aki csak a fölöslegéből dobott bele, nem is őszintén, hanem keresse a maga dicsőségét. Keresve azt, hogy csak az emberi elvárásoknak tegyen eleget. Az az ajándék Isten előtt nem volt olyan kedves, mint az özvegyasszony két fillérje. Malakiás kortársai hozzák az adományokat, hozzák a pénzbeli adományokat, hozzák a terményből a tizedet, amiből ugye akkor a léviták, akik nem kaptak földbirtokot, a tizedből kellett, hogy megéljenek, de mindig becsapva érezték magukat, mert Isten mondta, hogy hozzák a hazug, hamis áldozatot. Mindig minden a szív állapotára utal, és az Istenhez való hozzáállásunkat leplezi le. Hát nézzük a tanulságokat, amelyet Malakiás igéjéből tanulunk. Az első és nagyon fontos dolog, hogy a hála hozzá tartozik az Istennel való közösségünkhöz. Ő alkotott. Ő a megváltó, és ő a megszentelő Isten. Van mindig miért hálát adni. Minden napon, ha átéled életed legnyomorultabb napján, amelyen mindenki bántott, semmi nem sikerült, esetleg kórházba is kerültél, vagyonok felét elveszített, akkor is van miért hálát adni. Ha nem látjuk ezt, akkor lelkileg vakok vagyunk. Akkor lelkileg vakok vagyunk. És hogyha nem látod, hogy a hála a szívedben levő Isten tiszteletnek a része, akkor nem tudod, hogy mi az igazi Isten tisztelet. A hála hozzá tartozik az Istennel való közösségünkhöz. a lelkünkben folyó Isten tisztelet része kell legyen a hála. Ha kérdezelek meg benneteket, hogy ma már hálát adtatok valamiért, odahaza reggeli csendességben, kihez szólt első szavad, amikor öntudatra ébredtél az álomból? Felkiáltottál-e Istenhez? Adtál-e hálát az életedért, a megváltóért, akit érted küldött az Atya, bűneid bocsánatáért, Krisztus vérének engesztelő érdemért? Adtál-e hálát mindenért, amit van, vagy ez kimaradt ma reggel is? A második, amit tanít ez az igerész, és ez is egy olyan mondat, amit úgy hiszem, hogy sokan még a hívők közül sem vesznek komolyan. Az adakozás ugyanolyan szerves, fontos része a mi kegyességünknek, amilyen fontos az imádkozás, bibliaolvasás, gyülekezetünkben való részvétel és a szolgálat. Nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Az adakozás ugyanolyan szerves és fontos része a kegyességünknek, az Isten tiszteletünknek, amilyen fontos az imádság, a bibliaolvasás, a gyülekezetben való részvétel és a szolgálat. Kevesen tudják ám ezt, nagyon kevesen. Oda sokan, csak gondoljunk a magunk adományaira, nem így hozzuk az adományt, hogy ez Isten tiszteletünknek része. És ez ugyanolyan szerves része, mint amilyen a naponkénti imádság és bibliolvasás, ilyennek kellene lennie. Oda sokan úgy fizetik a fenntartói járulékot is egyházunkban, hogy mennyi a minimum. És azon felül az egyháznak semmi. Drága dolog, amikor valaki úgy néz a pénzére, hogy ez minden Istené. A tized, az adomány igazából azért szükséges, hogy Istennek adjuk, hogy el ne feledjük, hogy mindenünk az övé. Mindenünk az övé. Így kell megfogalmazni, hogy igazából nekünk van arra szükségünk, hogy adakozzunk, és nem Istennek van szüksége az ezüstre és az aranyra. Az Isten országának az építését itt az Úr ebben a látható világban az övére bízta. Az Isten országa építéséhez szükség van ezüstre, aranyra. Ezt a Biblia is mondja. De a lelkednek arra van szüksége, hogy el ne feledkezzék hálásnak lenni az Isten felé. El ne feledd, hogy mindened az övé, az erőd, a tested, az életed, a szíved, amely dobog még, az is az övé. Vérével váltott meg, hogy ő hozzátartasz. Vajon így szoktunk-e adakozni? Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy életetek, kegyességetek szerves része az adakozás? Vagy egy olyan muszáj, hogy jaj, hát évente egyszer be kell menni a lelkész hivatalba, és adni valamit az egyháznak. De megyünk, aztán kelletlenül adjuk. Van ilyen is. Meg szoktuk köszönni a kelletlen adományt is. De Isten úgyis ismeri a szívet. Nem a lelkésznek, meg nem a pénztárosnak tartoztok ezzel, és nem a lelkész meg a pénztárosok elszámoltatni benneteket. Istennek tartozunk elszámolással. És ő a szívünk indulatát számolja el velünk. Adhatunk 2 fillért, úgyhogy a legnagyobb áldást kapjuk érte az Úrtól. És adhatunk sok nullás bankókat, úgyhogy semmi áldás nem lesz rajta. Isten a te szívedre kíváncsi. Tudjátok, az a keresztény, aki ugyan imádkozik, olvas Bibliát, ott van a gyülekezetben, de ő nem adakozik, mert ez nem része az ő hitének, kegyességének, az nagyon-nagyon rossz úton jár. Az nagyon-nagyon rossz úton jár. Az ószövetségi törvények tanítanak ma is az Úr mértékére. amikor Jézus beszél a farizeusokkal, és előjön, hogy ők kínosan ügyeltek, hogy még a kertjükben termő kaporból is a tizedet bevitték a templomba. Ami lehet, hogy csak egy ilyen picurka zacskó volt, hogy az a kapor termés tizede. A köményből, a fűszerekből bevitték a tizedet, ami lehet, hogy egy gyűszűnyi volt. Azt mondta Jézus, hogy de elhanyagoltátok a jogosságot, a szeretetet, az irgalmasságot, a kegyelmet, és mondd valamit, amire nem szoktunk figyelni. Ezeket kellett volna elébb, de amazokat sem elhagyni. Tehát a tized az új szövetségben is érvényes mértéke az Úr törvényének. Istentől kaptam egy ilyen mondatot, és elmondom nektek, hogy nem azért kell adakoznunk, és nem azért kell nekünk Istent dicsőíteni, őt hódolattal illetni, mert ő ezt parancsolja, hanem mert tartozunk neki ebben. Tartozol az Istennek. Tartozol az Istennek. Valahol ott lehet megérteni, ha olvasnátok a Filemonhoz írt levelét Pálnak, van benne egy különös mondat. Ugye ez az a levél, amely beszél egy Onézimosz nevű elszökött rabszolgáról, aki egy keresztény gazdag ember rabszolgája volt, és elszökött. És a szökdösése korán, vagy szökdösése után összetalálkozik Pál apostollal. Pál apostoltól hallja az evangéliumot, hívővé lesz. És Pál visszaküldi ezt a szökött rabszolgát Filemonhoz. És ezért íródik a levél. Visszaküldök hozzád valakit, aki neked egykor haszontalan volt, egykor a rabszolgád volt, de most már más. Visszaküldöm őt, mint testvér. És mondott valamit Pál. Azt mondja neki, hogy ha valamivel tartozik neked ez a rabszolga, azt nekem számít fel, majd én megadom. És tudjátok, hogy folytatja? Nem akarom azt mondani, hogy te az életeddel is tartozol nekem. Különös mondat, felfigyeltetek már rá. Azt mondja Pál Filemonnak, hogy te tulajdonképpen az életeddel is tartozol nekem. Miért mond ilyet az apostol? Ezzel emlékezteti arra, hogy ő ugyancsak egy szócső volt, az Isten szócsőve. Ő általa vezette át a kegyelem örök országába Filemont az Úr. Testvérek, mi az Istennek az életünkkel tartozunk. Nem csak a tizededdel, nem csak abból a pörsölypénzzel, amit bedobsz kifele menet a templomból, az életeddel tartozol az Istennek. Mindened az övé. Mindened az övé. Bárcsak így tekintenél kezedre, így tekintenél lakásodra, bútorodra, autódra, mindenedre, de még a gondolataidra is, hogy minden az Istené. És minden az Úr dicsőségét kell, hogy szolgálja. Az emberi gonoszság, hogy mi adunk mi az Istennek, de nem úgy, ahogy illene. És nem azt, ami jár. Az emberi gyarlóságról van egy nagyon jó kiparolizáló történet, hogy mi milyenek vagyunk. A történet szerint, figyeljetek a történet iróniájára, az emberi gyarlóságról szól. Egy kicsike kis zenekar, amelyik el szokott menni lakodalmakban, zenélni, fölvesz egy új nagybőgős. Néhány esküvőn túl vannak, és hát a nagybőgős megkérdezi a zenekarnak a főnökét, hogy hát, nekem nem adtatok eddig semmiféle kis illetményt, itt zenélek veletek hetek óta, hát nekem nem jár. És azt mondják neki, hogy hát járni jár, csak nem jut. Értjük, ugye? Mi Istennel csináljuk meg ugyanezt. Járna az Istennek, de nem jut neki, mert elköltöd magadra, elköltöd a világ dolgaira, elköltöd hitvány dolgokra, és ami az Istené, az nem jut az Isten országára. Malakiás korában így cselekedtek az emberek. És nézzétek meg a kortárs prófétákat. Haggeus miről prédikál? Zakariás miről prédikál? Azt mondják a kortárs proféták, hogy hát az Úr templomát kellene építeni, és mindenki a saját házát építi. mennyi mindig a sajátunkra előbb kerül, mint az Úr dolgaira. És tudjátok, ugyan nekünk az új szövetségben nem kell bárányt áldozni, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus, ő megáldozhatott nagypénteken, egyszer mindenkor. De idézőjelben mondom, mi is tudjuk hozni a hitvány ajándékot, tudjuk hozni a vak, a sánta és a béna bárányt, idézőjelben értve. A Mezőföldi Egyház megyében szolgáltam 8 évig, és az én feladatom volt 6 éven keresztül a presbiteri konferenciák szervezése. Nagyfehérvári templomban az egyik előadó mondott egy nagyon-nagyon jó példát. Beszélt erről, hogy hogyan gondolkoznak a gyülekezeti tagjaink, nem egyszer a presbitereink is, hogy hát ezt odahaza már kidobnám, de elhozom az egyháznak, ott még valamire jó lesz. Elhangzik az előadás, jön oda az egyik lelkész kollega, mondja kicsit mosolyogva, meg kicsit falfehér arc, hogy hú, de talált ez a történet. Azt mondja, a gyülekezetébe egy tegnapi napon, konferenciát megelőző nap, hozott a gondnok egy asztalt, majd szétdőlt az egész, hát odahaza már kidobta volna, de nem dobta ki, inkább elhozta az egyháznak, ott még valamire jó lett. Nem szomorú, hogy a selejtet is el tudjuk hozni az egyháznak. Hozz a fölöslegedből, hozz abból, ami neked is jó, amit ha te kapnál is, örülnél neki. De ne azt, ami a személy dombra való. Hát így csináltak az izraeliek is Malakiás korában, hogy hát az a bárány, na, hogy is egy hónap múlva megpusztul, akkor jó lesz az az Úr oltárára. Nem jó az az Úr oltárára. Nem hozhatjuk el az Isten oltárára azt, amit mi kidobnánk. Mert Isten látja, hogy milyen ajándékot adunk neki. Tudjátok, hála helyett borzasztóan tudunk Istennel viselkedni. Hálásnak kellene lenni, ehelyett őt megbántjuk. Megbántjuk, aki mindent odaadott értünk, és pedig szeretetből. Meglopjuk azt, aki még önmagát is odaajándékozta a keresztre, hogy mi el ne vesszünk. Lát csak az Úr megvilágosítaná előttünk, hogy mik a mi életünk hitvány ajándékai. Adventbe értünk a mai vasárnappal, és az új eljövetelére emlékezünk, és a következőt várjuk. Az Isten fiának második eljövetelét várjuk. De hogyan várjuk? Itt is vannak hitvány ajándékok, meg helyes ajándékok. Tudjátok, Malakiásnál ott van az ige, hogy megvetitek az Úr nevét. Hitvány ajándékot hoztok oltálomra. Nem félitek nevemet. Az adventben mi az igazi ajándék? Mi az az áldozat, amivel kereshetjük az Urat? Az átadott szív. A teljesen átadott szív. Ez az Istennek szánt igazi ajándék. Hogy odaszánod testedet, szívedet, lelkedet az Isten ügyére, az Isten akaratára. Odaszánod neki életedet, mert szíved megismert, hogy te az életeddel is tartozol ő neki. Tudjátok, az át nem adott szív, a fél szív, ami hitvány ajándék tőlünk reformátusoktól, és bármilyen keresztjéntől az Isten felé. Istennek nem egy piti időt kell. Istennek nem egy piti kell a te adományodból. Istennek te kell ez. Kell a szíved neki, kell neki a te életed, hogy mindenestől azt megállhassa, mindenestől átölelhesse, szerethesse, és az örökké valóságban magához vegye. Egyszer valaki azt mondta, hogy aki csak fél szívvel az Istené, az tulajdonképpen az egész szívével az ördögé. Ez tényleg így van. Isten nem lehet fél szívvel szeretni, mert az már nem szeretet. Az már nem tisztelet, az nem Isten félelem, az nem átadás, az csak hazug, hitvány ajándék. Avval nem lehet az Istent keresni. Csak teljes szívvel, teljes erővel, teljes erődből, lelkedből, szívedből. Így keresed őt. Három verset olvastam fel a Máté 15-ből, olyan csodálatos igék, de leleplezőek, állapotunkra utaló igék. Jézus mondja az őt hallgató zsidóságnak, képmutatók, találóan profétált rólatok Ézsaiás, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőle. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Itt vagyunk az adventben, és Isten nagyon komolyan megnézi, hogy ami Isten tiszteltünk csak a szájunkkal kimondott dolog, vagy a szívünkben végbement valóság. Ha csak az ajkaddal tiszteled Istent. Ha csak az ajkad énekli, hogy a testigők halál, de szívedben szereted a bűngyönyörűségét, ha szívedben e világ dolgait vágyod, akkor az hiába való Isten tisztelet. Jézusnak a megfogalmazása ez, hiába tisztelnek engem. Tehát létezik hiába való Isten tisztelet. Létezik, testvérek, hiába való éneklés a templomban, létezik hiába való imádság, létezik hiába való adomány és adakozás, amelyen nem nyugszik Isten áldása. Milyen adventet ülünk, ez rajtunk múlik. Hiába valót, vagy áldottat. Hiába valóvá tesszük-e magunk, szívünk hitvány állapotával, vagy áldottá tesszük az őszinte Isten kereséssel. Van hiába való Isten tisztelet. Egyszer egy vándor evangélizátor egy ausztriai városkában szolgált, és sokan eljöttek a hatalmas templomba, és az evangélizátor észrevette, hogy estéről estére az evangélizációs hétre érkezik egy asszony, nem egyedül, hanem elhozta a jól nevelt kiskutyáját. Ott beengedték a templomba, kicsit én ezt furcsálom, de megtörtént esethez. Ott ült az asszony az első padban, a kutyája a lábánál, és amikor a gyülekezet felállt, akkor ugye az asszony is felállt, a kutya látta, a gazdája felállt, ő is felállt. Amikor leült a gyülekezet, leült a gazdája, a kutya látta ezt, ő is leült. Tökéletesen követte a gazdája minden mozdulatát. És azt mondja az evangélizátor, hogy eleinte olyan humorosnak tűnt, de aztán másra gondolt, hogy párhuzamot lehet vonni. A hiába való Isten tisztelet, a külsőségekben kimerülő látszatvallásosság és a kutya viselkedése között. Tudunk így is adventet ünnepelni. Hogy amikor kegyesen kell beszélni, akkor kegyesen beszélünk, föl kell állni, fölállunk, ha le kell hajtani a fejünket, csendben lenni, csukottan, akkor úgy csinálunk, a csendes percben, de mit csinálunk valójában? Keresi-e a te szíved az Urat? Imádkozol-e a csendes percben? Amit a Biblia olvasáskor, az ige hirdetéskor Isten beszélt veled, az oda viszed el imádságban, a csendes percben, az odahazai csendességben, vagy csak a külső rutin, amiben kimerül a te hívőséged. Izsaiás próféta megjövendölte a népről, hogy csak a szájával tisztelik Isten, csak az ajkukkal magasztalják, de a szívük távol van az Úrtól. Hát Isten őrizzen meg bennünket az ilyen adventtől, hogy csak az ajkunkkal magasztaljuk őt, de a szívünk meg nem az övé. Istennek a szívedre van szüksége. És nézzétek Jézust. Szeretek őról a beszélni. Ő a minden. Ő az, akit az Atya adott neked. Nézd Jézust, és nézd a földi életét, annyi mindent lehet ott tanulni. Csak ha szemléled Jézust, elkezd a te lelkedben meggyönyörködni. Nézd az Úr Jézus, hogy ő neki milyen volt a kegyessége. Az evangéliumokban arról van szó, hogy ő sokszor korán reggel fölkelt, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Ő tartott csendességet. Ő neki ez soha nem maradt el. Ő neki a legdrágább kincs volt az Atyával való bensőséges, személyes közösség. Aztán, amikor kérdezték, hogy mégis ő hogyan él, mit csinál, a tanítványai, a samáriai kútnál, azt megkérdezték, hogy hát mégis ne, mit eszel, akkor elmondott még egy titkot, van nekem eledelem, amelyről nem tudtok. Az az én eledelem, hogy cselekszem annak akaratát, aki elküldött engem. Jézusnak a szíve állapota arra tanít, hogy ő odaszánta magát a mennyei atya akaratának cselekvésére. Ez az igazi advent, ez az igazi kegyesség, ez az igazi hívő élet. Nem a külsőségek utánzása, hanem ha odaszánod szívedet az Isten akaratának cselekvésére. Van-e nekünk ilyen adventünk? Tud-e gyönyörködni a te szíved Jézusban, az Isten fiában? Követed-e őt hűségesen? Drága-e neked az Istennel való élő közösség, naponkénti személyes kapcsolat? Ápolod-e ezt? Vagy elhanyagoltad és elvesztetted? Isten majd egyszer számon kéri tőlünk elszalasztott órákat, az eladott csendes perceket, ugyanúgy, ahogy Izraeltől, az ellopott szombatokat is számon kérte, és lett a 70 éves babiloni fogság. Mi lesz velünk, ha Isten kérdez, és ha Isten kér számon? Egy történettel fejezem be ma is. Volt egyszer karácsony előtt egy eladó kisboltja volt, és már a zárás előtt, másnap ugye ott az ünnep, az utolsó portékáit adta volna el. Bejött még zárás előtt egy asszony, és kérdezte, hogy van-e még neki előhűtött csirkéje. Ó, van még, egyetlen egy csirkéje volt. Mérje le nekem, elővette a hűtőből, rátette a mérlegre. Ú, hát ez tényleg nagyon kicsi, csak egy kilós kicsi csirke. Nem lenne egy nagyobb. Az eladó ugyanazt a csirkét, amilyen volt, is lejjebb tette, ugyanazt fölvette, rádotta a mérlegre. Ó, ez 1,30. Erre tudjátok, mit mondott a vevő? Tudja mit? Mind a kettőt elvinni. Mi sokszor csinálunk ilyet Istennel. Jövünk eléje nem őszinte imával. Keressük őt nem teljes szívből. Éneklünk másra gondolva. És ha Isten elkezdi, hogy add nekem a szívedet. Nem hazudhatsz neki, már odaadtam. Az advent ott kezdődik, hogy a te szívedben szállást készítesz Istennek. Behívod őt, és a kulcsokat, életed minden zugának kulcsát átadod Jézusnak. Csak úgy lesz advented, ha mindened az övé. Amen. A 462-es dicséret első versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre. 462-es énekünket keressük ki, és annak az első versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre. Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. 462-es ének első verse.
Thank you.
Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, kérni téged, hogy hozz elénk minden hamisságunkat, hadd lássuk meg abban a tükörben, amelyet te tartasz elénk. Bocsásd meg, hogy vakok vagyunk saját bűneink, hitvánságaink, hamisságaink meglátására is. Vakok vagyunk, mert nem látjuk, hogy te hogy látsz minket. Amikor hangzik igéd és szent lelked leleplez, akkor tudunk elkomorodni, elcsendesedni életünk sok-sok gonoszsága felett. De hadd lássuk meg valójában sok-sok családságunkat. Hozz elénk a múltból minden hazugságot, minden csúsztatást, amelyet megmagyarázott a szívünk, hogy ó, ez azért nem hazugság. Leplezz le minket, és légy hozzánk irgalmas Jézusért. Urunk, adventben vagyunk, de még mindig tudunk úgy imádkozni, úgy énekelni, úgy keresni téged, hogy nem teljes szívből történik. Könyörülj szívünk állapotán. Bocsásd meg, Uram, hogy becsapjuk magunkat, amikor arra gondolunk, hogy ha fél szívünket odaadtuk, az elég lesz neked. Ha adtunk egy kicsit a mi pénzünkből neked adományt, az elég lesz a te országodra. Ha adtunk egy kicsit az időnkből az egyháznak, az is már elég lesz. Hadd értsük meg, hogy az életünkkel is tartozunk neked. Hadd értsük meg a szívünkkel ezt. És tedd valósággá a naponkénti hálaadást imádságainkban. És Urunk, te taníts bennünket adakozni, hogy amikor a pénzügyeinket intézzük, el ne feledjük, hogy ez hálán kifejezése. És ha elfelejtünk adakozni, a szívünk lesz hálátlan te irántad. Taníts minket, Urunk, a veled való közösség minden területére. Taníts Bibliát olvasni helyesen, alázatos szívvel, imádkozva. Taníts imádkozni is, hogy a veled való közösségünkben a szívünket öntsük ki neked naponként. Taníts bennünket a templomba is helyesen jönni, hogy ne csak egy vallásos templomozás legyen, hanem a hívő közösségben való részvétel, odaadással, odaszánással, igédre való figyelés, nyitott szívvel. Taníts bennünket szolgálni is, Urunk, hogy odaszálljuk magunkat úgy, ahogy Jézus tette, az Atya akaratának cselekvésére. Áld meg adventünket, Urunk, hogy ne hamisságban, ne önbecsapásban és hazugságban teljen, hanem a veled való szövetség csodájában. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és könyörülj a szomorkodókon, árvákon, özvegyeken, gyászolókon. Te állj mellénk, Urunk, életünk minden mélységében, nyomorúságában. Te vagy a szabadító. Hadd dicsőítsünk reménységeink beteljesedéséért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, hogy az evangéliumot nekünk adtad, és ez a jó hír a miénk. Általad, Úr Jézus, benned életünk örökké. Amen. Csendes percben mindenki a saját imáját vigye oda őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 462-es dicséretünk maradék két verse, a 2-es és a 3-as verszak. 462-es énekünket keressük ki, második és harmadik verseit énekeljük. Szent irgalmaddal szívemet, födjed, békét.